Köszönjük, jó atyánk, az újabb alkalmat, hogy együtt lehetünk, hálát adva a te kimondhatatlan ajándékodért, az Úr Jézus Krisztusért, a szabadításért, és hálát adunk a te igédért is, ami kezünkben lehet, és kérünk most téged, hogy nyisd meg a számunkra, add nekem is a szót, és nyisd meg mindannyiunk fülét, hogy meghalljuk a te üzenetedet a számunkra. Légy áldott. Amen. Köszöntök mindenkit. Sok ige elhangzott ma reggel, és nagyon hálás vagyok ezekért az igékért. Arról pláne, hogy Péter leveléből valósággal topzódtak az igeversek, és mások is kapcsolódtak Péterhez. Hát mi is Péter levelével fogunk most foglalkozni. Előtte az a kérdés fogalmazott meg bennem, hogy vajon van-e olyan, hogy kedvenc igeversünk, kedvenc igeverse a gyülekezetnek, amit mondjuk, ha visszapörgetnénk a magnó felvételeket, minden egyes íratot, vagy nem is tudom, és készítenénk gyorsan, lefuttatnánk a számítógépes programot, és kidobná az első tizet, mondjuk divatosan a top 10 legtöbbet használt igevers a testvér gyülekezetben, vagy itt nálunk, vajon mik volnának ezek az igék? Mégis nem tudom, mire volna jó egy ilyen lista, de akár érdekes is lehetne. Vajon mit gondolunk, mi volna az első, amit a legtöbbször használunk? Van ilyen ötlete valakinek? János 3.16, igen, az annyira elsőbséget élvez, hogy az versenyen kívül kellene, hogy legyen a fair play miatt. Hát nagyon sok van. Én megmondom, hogy nekem mi jut eszembe. Tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáiktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén. Nem ezüstön vagy aranyon váltattunk meg, hanem drága véren, a Krisztusén. Hát nem tudom, hogy ez volna az első, lehet, hogy nálatok másképp alakul a sorrend, de biztos, hogy előkelő helye volna ennek az igének is ott a leggyakrabban használtak között. És nagyon jó, hogy ez így van, méltán volna ott ez ige, és ez a Péter leveléből volt egyébként az idézet, 1 Péter 1.18 és 19-et olvastam. És ma reggel pont nem hangzott ez el Péter leveléből, de amiről emlékeztünk, az természetesen erről szólt, hogy micsoda nagy áldozatot szerzett értünk az Úr. Nem holmi ezüstön és aranyon váltott meg minket valamiféle veszendő holmin, hanem a legtöbbet fizette az ő fiát, az Úr Jézus Krisztust. És nincs is ehhez mit hozzátenni, hiszen pláne egy ilyen igeversről, ami annyiszor elhangozhatott az évek folyamán, és a maga a téma, amiről szól ez az igevers, hát minden vasárnap erről beszélünk, hála Isten, hogy tulajdonképp nem is arról van szó, hogy valami újat kellene mondanunk, vajon mit mondhatnánk ennyi év után, ennyi idézet után erről. Mégis ezt az igeverset helyezte az Úr a szívemre, és mégpedig azért, mert van egy másik olvasata is ennek az igeversnek. Egyfelől Istenről beszél, amiről meg is emlékeztünk ma reggel, hogy Isten micsoda hatalmas árat fizetett. Nem mérhető ezüsttel és arannyal, mindennél nagyobb áldozatot adott, és ezért hála ő neki. Tehát egyfelől Isten kegyelméről, irgalmáról beszél ez az ige. De van egy másik oldala is, ami mi rólunk beszél. Hogy tudnélik, ezek szerint nagyon sokat érünk. Annyit érünk, ami nem fogható ezüsthöz és aranyhoz, hanem a legtöbbet érjük. A mi értékünkről is beszél ez az ige. Vajon hogy látjuk mi magunkat, a mi saját értékeinket az Úr előtt? Amikor Isten elé járulunk, akkor érezzük a kicsinségünket. Elhangzott ma is két ízben is, ki vagyok én? Ki vagyok én, amikor felkelek ma reggel is, szembesülök a saját méltatlanságommal, kicsinségemmel, hiába valóságommal, ki vagyok én az Úr előtt? És Dávid, amikor felnéz a csillagos égre, és elképed Isten nagyságán, azt mondja a 19. Zsoltárban, kicsoda az ember, 8. Zsoltár, micsoda az ember, mondom, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van rá. Ki vagyok én, vajon? És nagyon jól érezzük ezt a mi helyzetünket Isten előtt. Mi ilyen kicsik vagyunk, porszemek, még porszemek sem, és méltatlanok. De mégis azt kell most látnunk ebből az igéből, amit Péter mondott, hogy a Teremtőnk számára mi nem porszemek vagyunk, hanem nagyon értékes kincsei, az övéi. Ő teremtett minket, és ő értéket hozott létre, nem porszemeket teremtett, hanem felbecsülhetetlen kincseket, amiket nem akar, hogy elvesztenek. És azt mondja később, szintén Péter levelében 2.9-ből ragadok ki egy szót, megtartásra való nép vagyunk. Isten ragaszkodik ehhez, mert ez érték a számára. Tehát egy másik nézőpontból mégsem vagyunk porszemek. Mit mondjunk tehát most akkor? Porszemek vagyunk, vagy nem vagyunk porszemek? A múltkor Jakab levelének kapcsán az volt a kérdés, hogy most akkor bűnös vagyok, vagy nem vagyok bűnös? És persze eljutottunk egy eredményhez, attól függ, honnan nézem. És most ez hasonló kérdés Péter levele kapcsán, most egy porszem vagyok én, vagy nem? Az életem csupán egy semmiség? Azt mondja Jakab 4.14, olyan az életünk csak, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, azután eltűnik. Nagyon szép ez a kép, hajnalban most is, ha felkelünk reggel már, nem tudom hány fok volt, hogyha lehelünk egyet, akkor látszik, és az a pára egy pillanat alatt semmivé foszlik. Milyen érzékletes ez a kép. És azt mondja Jakab, ilyen az ember élete. Egy eltűnő pára. És mond Péter is hasonlót a második levelében, ő azt mondja, hogy az életére, hogy egy földi porsátor. Porsátor. Micsoda jó képeket használnak ezek a bibliai szerzők. Egy tovatűnő lehelet, egy porsátor. Mik vagyunk mi? Egyfelől így tekintsem az életem, vagy az emberi élet az nem egy semmiség, hanem a világ legnagyobb csodája, ami a legnagyobb áldozatot érte meg Istennek, amit pontosan a párával ellentétbe egy csillogó fényként lehetne feltüntetni, és úgy tisztelni az életet, hogy valósággal rajongani, mint ahogy a régi görögök is márványszoborba vésték az életnek a dicséretét, hogy ez az ember, és ennyit ér. Vajon hogy lássuk mi az értékes voltunkat? Hát az értékeinket, hogyha a tudomásról is vesszük, hogy értékes az ember, azért olyan nagyon büszkék nem lehetünk. Mert, ahogy mondja Pál is, a mi alázatos lelkünk is tud ehhez kapcsolódni, hogy mit van, amit ne úgy kaptál volna. Nincs nekünk mivel dicsekednünk, minden, amink van, azt Istentől kaptuk ajándékba. Ennek az igének is van egy másik olvasata, ami szerint mindenért Istené a dicsőség, mert Istentől kaptunk minden értékünket, de ezek szerint van. Ő adott. Mit van, amit ne kaptál volna? Mindent kaptál, de ezek szerint kaptál. És van. És értékesek vagyunk. Kétféleképpen viszonyulhatunk a mi saját emberi értékeinkhez. Kétféle hibát követhetünk el, nem sok, csak kettő. Az egyik, hogyha elkezdjük szeretni magunkat, és a mi értékeinket, a másik, hogyha nem szeretjük magunkat. Tehát most akkor mit csináljunk? Szeressük magunkat, vagy ne szeressük? Ez megint kiüti egymást. Ez is egy kérdés a többihez. És persze kellene most boncolgatnunk, mit értünk szeretet alatt, mert ez a fogalom is olyan szélesen, tágan értelmezett már, hogy igencsak magyarázatra szorul, de értjük azért a kérdést. Hasonló kérdés ez, tehát, hogy hogyan viszonyuljak én magamhoz, mint az a kérdés, hogy hogyan viszonyuljak én a világhoz. Szeressem a világot, vagy megvessem a világot? Mert azt mondja János az ő első levelében, hogy ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ne szeressétek! Ez a 1 János 2.15, és aztán folytatja, megindokolja miért, mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, és az élettel való kérkedés, nem az atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is. Ne szeressétek a világot, mert hiába való, elmúlik. Nem Istentől van, nem örökké valóság van benne. De mondja azt, ugyanez a János az evangéliumában, hogy, és ugye ez az ige elhangozott, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy el ne vesszen. Most akkor szeretni kell a világot, és odaadni érte mindent, mert olyan értékes, vagy ne szeressétek a világot. Hát természetesen, mit értünk szeretet alatt? Ahogyan János később kifejtette és megmagyarázta, most miről beszélek, mondja János, arról, hogy ne ragaszkodjatok ezekhez a kívánságokhoz, a földhöz, ami elmúlik, mert örökké valóságra vagytok elhívva. És Isten pontosan ezért szereti a világot, ezzel szereti, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy ne vesszen el ez a világ a mulandóságba. Igenis, szeressem a világot. Én is. Szeressem az embereket. Mozgassak meg minden követ ezért a világért. Sőt, szeressem a teremtett világot, mert Isten teremtette a számomra, és még egy pókot se tapossak el, ha nem muszáj. Miért is tenném? De ne szeressem ezt a világot, és nem kell magyaráznom miért, egy másik értelemben. Szeressem-e magamat? A Biblia nem mondja sehol, hogy ne szeresd magad. Nincs ilyen ige. Van azonban olyan ige, hogy szeresd magad. Tudnélik, a nagy parancsolatban. Azt mondja Isten, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat. És ez olyan sokszor van ez az ige a Bibliában, nem ám csak a törvényben. Ez később az Úr Jézus is kihangsúlyozza, mint a legfőbb parancsolat egyike, az emberi, a parancsolatoknak az emberi tényezőit összefoglaló nagy parancsolata. És aztán megerősíti ezt Péter is, Jakab is a leveleiben. Hogyha nem tudom szeretni magamat helyesen, miként fogom jól szeretni a fele barátomat? Így szól a parancsolat, úgy szeressem fele barátomat, mint magamat. És ez egyszerre fel is szólít, szeresd helyesen magadat is. Mert a szeretet az valami teljességet jelent. És semmiképp nem valami megosztottságot. Hogyha nem vagyok harmóniában önmagammal, akkor nem lehetek harmóniában a világgal sem. Hogyha nem szeretem, nem tudom elfogadni magam, akkor nem tudom a másikat sem. Ezt úgy fogalmazta meg valaki, hogy ha nem vagy barátja a lelkednek, akkor nem tudsz barátja lenni az embereknek sem. És folytatta tovább ezt a gondolatot, hogy a depresszió az nem más, mint hogy nem vagy barátja a lelkednek. Így határozta meg. Ez a depresszió. Nem vagy barátja a lelkednek. Azt mondják, hogy mi magyarok amúgy is nagyon hajlamosak vagyunk a borúlátásra. Semmi nem fog sikerülni. Ez már csak rosszabb lesz. És a saját képességeim, saját értékeimet se tudom megfelelően használni, mert nem látom helyesen a saját értékeimet, képességeimet. És persze a borulátás, megkeseredés, magunkba fordulás, az nem depresszió, de nem is független tőle. Van egy statisztika Magyarországon, különösen rossz ez, de világban is hasonló, így szól, hogy hazánk lakosainak körülbelül 15%-a élete folyamán legalább egy alkalommal olyan depresszióban szenved, amely orvosi kezelést tesz, vagy tenne, indokoltá. Tehát minden hetedik felnőtt élete folyamán legalább egyszer megismeri a depresszió kínjait, nem egyszer pokoli szenvedéseit. Minden hetedik ember, akik ott ülnek a buszon, mikor megyünk a munkába, élete során, vagy éppen most, vagy valamikor már volt, vagy lesz depressziós. Ez szerint a statisztika szerint. Na most, ebben a statisztikában nekem nagyon hiányzik valami mondat. Ez pedig az én nagy bánatom, hogy nincs ott a statisztikai jelentésnek a végén, hogy nagyon rossz a helyzet, minden hetedik ember élete során érintett a depresszióban, de, és ezt mutatta ki az országos felmérés, hogy van egy társadalmi réteg, a keresztények, akiken ez nem fog, és akik kívül vannak ezen az adaton, és ez egy nagyon érdekes orvosi eredmény. Az a baj, hogy ez nincs benne ebben a statisztikában. Az a baj, hogy lehet, hogy nem ilyen magas százalékba adja az Úr, de mi is benne vagyunk ebben az országos mintavételezésben. Mit tudunk erre mondani? Szeretném hinni, hogy a hívő ember, aki Isten szavára helyezze az életét, le tudja tenni sok gondját az Úr elé, és nem küszködik olyan nagy lelki terhekkel. És szeretném hinni azt, hogy jobbak vagyunk, mint a világ. De nem feltétlen vagyunk mindenben jobbak. Ha nem is mindjárt a depresszióval, de azért nagyon is érintettek vagyunk az önértékelési, önelfogadási hiányosságainkkal. Nagyon sokat küzdünk önmagunkkal, fölöslegesen is, Bibliával a kézben, amikor ott vannak benne az igazságok, az iránymutatások. Egyszer egy nagyon régi karácsonyi műsor keretében szóltam a közönségnek az evangéliumról pár szót, és hosszú évekkel ezelőtt, és többek között azt mondtam, hogy Isten egy új alapra helyezze az életünket, ha megtérünk ő hozzá, egy új életet ad, és hogyha Isten nélkül éljük az életünket, akkor annyit sem érünk, és gondolkoztam, lenéztem a cipőmre, annyit sem érünk, mint a cipőfűzőm. Isten nélkül az életünk. Nagyon szép volt a műsor, és a végén odajött hozzám egy bácsi. És azt mondta, minden nagyon tetszett, és köszöni szépen, de engedjem már meg, hogy azt megjegyezze, hogy azért az ő élete, ő szerinte többet ér, mint az én cipőfűzőm, még hogyha nem is hiszi mindent úgy, ahogy én. Hát nagyon furcsa helyzet volt, nem tudom, mit mondanátok neki. Én ifjú titánként elkezdtem érvelni. És mondtam, hogy hát, és mondtam sok mindent, nem ismétlem, és aztán megegyeztünk, hogy nem állunk még azonos alapon, sok mindent még majd meg kell látnia. És teltek az évek, és arra kellett rájönnem, meg kellett ítélnem magam, hogy mi nem vagyunk jobbak. Hogy az ember nem úgy van, hogy megtérés előtt értéktelen, és aztán hirtelen egy napon csodaértékessé válik. Mert Isten akkor halt meg értünk, amikor még bűneinkben voltunk. És a mi értékünk az ő számára, a mi hitetlen életünkben sokkal értékesebb volt, mint ezüst vagy arany. Nem volt mérhető hozzá, hanem odaadta a legdrágábbat, az Úr Jézus Krisztust. És ki vagyok én? Miféle hívő büszkeség és gőg az, hogy mi különbök vagyunk. Semmivel nem vagyunk különbek, és mindenki felbecsülhetetlen érték. Nem olyanok, mint a cipőfűző. Isten éppen azért fizette meg a legnagyobb árat, ami csak létezik, mert értékesek vagyunk, értékes az ember, és nem akarja, hogy ez az érték elvesszen. Hogy ez az érték hiába való legyen, és semmivé váljon. Azt mondja, nem ezüstön aranyon váltattalak meg, hiába való életetekből. Mindannyian hitetlenek voltunk még, mikor kifizette a sok árat azért, hogy ne hiába való legyen az az érték, amit ő belénk fektetett, hogy életre hívott. Hogy ne legyen értéktelen, értékes, de hogy ez az érték ne vesszen el. Pál megtérése egy nagyon jó példa erre, ami ugye ismerjük Pál életét az ő múltjából is. És azt mondjuk, egy hatalmas pálforduláson ment keresztül, gyökeresen megváltozott az ő élete megtérésekor. Ez így van. De nem változott meg mindenben Pál. A pálfordulás az nem azt jelenti, hogy mindenben szöges ellentéte lett önmagának. Ugyanaz a vérmérsékletű, energikus, célnak feszülő, küzdő ember maradt. Csak immáron végre jó célért vetette be ezeket az emberi értékeit. Még a neve sem változott meg, egyébként nem úgy van, hogy megtérése utántól hívjuk őt Pálnak, és előtte Saul volt a neve. Ő neki mindig is megvolt a Pál neve is, mert ez római neve volt, a Saul pedig zsidó. Csak onnantól már főleg pogány népek között szolgált, és a Pál nevét használta. Teljesen megváltozott, igen, az élete. Teljesen új irányt vett. De nem úgy van, hogy azelőtt egy véreskezű, öldöklő, értéktelen ember volt, és immár egy csodálatos, tiszta, értékes ember lett belőle. Az, hogy ő farizeus volt megtérés előtt, nem azt jelenti, hogy képmutató volt. Azt mondja Apcsel 22.3-ban, hogy én rajongtam Istenért. És ő Istenért küzdött, és Jeruzsálemben nevelkedett, a Szentírást betéve tudta. Nem tért meg még, de emberi értékeit mind annak áldozta, nyelvismeretét, hatalmas műveltségét, kitartását, hogy az Úr céljait szolgálja az ő maga elgondolása szerint, ami később kiderült, hogy hamis elgondolás volt. Még a kitanult szakmáját, a sátorkészítő mesterséget sem dobta el, hogy ez a múltam értéktelen, és immáron valami sokkal jobban foglalkozom. Azt is be tudta állítani az Isten céljai szolgálatába. Az ember személyisége, vérmérséklete, az nem változik meg megtérésével, és nem is kell, hogy megváltozzon, mert Isten minket megteremtett valamilyen kincsnek, azt kell, hogy mondjam. A magunk ajándékai valamit adott, és azt akarja, hogy ezekkel szolgáljuk őt. És amikor megtér az ember, és most Pál apostolon keresztül látszik ez jól, akkor nem megváltozik, és egy teljesen új ember lesz, persze igen, egy másik értelemben teljesen új ember lesz, de mégis nem facsarodik ki, hanem végre önmaga lesz. Végre az igazi értékek, amiket Isten teremtett, amire a földre elhívta, végre a helyére talált. Végre mederben folyhat tovább, az igazi cél felé. Hogy azok az értékek ne vesszenek el hiába való módon, hanem célt érjenek. Csak a Pálnak a vehemenciájáról azt olvassuk az Apcsán 8.3-ban. Saul pedig pusztította az egyházat, házról házra járt, férfiakat és nőket hurcolt el, és börtönbe vetette őket. Hú, nagyon csúnya dolgok ezek. Egy véres kezű volt ez a Saul, ez a Pál, gondoljuk. Valójában ő ezt meggyőződésből gondolta tenni, és később ugyanezzel a hatalmas vérmérséklettel tudja azt mondani, hogy öljétek meg tehát tagjaitokban azt, ami csak erre a földre irányul. A paráznaságot, tisztátlanságot, szenvedélyt, gonosz kívánságokat. Öldököljétek, ami rossz. És ez az erőssége neki, amilyen dinamizmus kapott az Úrtól, ez végre ott lehet a mi bátorításunkra is. Ne bántsunk meg hitetleneket, mert egy rossz mondatunkkal, egy tolvonással áthozhatunk évek hosszú jó szándékát. Nem igaz az, hogy a hitetlen ember, amikor éli az életét, és a saját elgondolásából tehetsége szerint jót akar, és bizony vannak tőlem sokkal emberi értékeikben fényesebb emberek, hitetlenek, jót akarnak. Nem kell áthúznom, hogy ez semmi, mert nem az üdvösségre vezet. Valóban nem az üdvösségre vezet, és ezt kell hangsúlyozni. Ez nem az üdvösségre vezet, de nem semmi. Ezek az értékek, amik neked vannak, ezek a kincsek, végre helyezd jó alapra, amire elhívott téged Isten. Végre ne legyen céltalan, mert nem ezüstön és aranyon, hanem drága véren a legtöbbet adott érted Isten, hogy a hiába valóságból megmentsen. Ezek az értékek ne legyenek kidobva az ablakon a semmiért, hiába valóan. De persze azt sem akarom mondani, hogy mindenki van áldott angyal. Persze értékesek vagyunk isteni szemüveggel, de tudjuk azt, hogy a gonoszság is ott van nagyon, és csiszolnunk kell emberi jellemünket. És dolgoznak ezen a hitetlenek is, bármilyen meglepő. Ők is akarnak jobb emberekké lenni, nagyon sokan. Mi is akartunk, és aztán így találtunk Istenhez. De semmiképpen nem értéktelenek. És aztán, ami különös kincsünk és jutalmunk, amikor megtértünk, hogyha az értékeimről beszélek, és önmagamról hogyan lássam én, Isten nem csak a helyemre tett, hogy végre ezekkel az értékekkel éljek, nem csak erről szól a megtérésem, hanem fel is emel. És igen, még feljebb emel a saját értékeim fölé is. És azt mondja Péter szintén, második fejezet, 9. vers, ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Ez is egy olyan ige, ami ott van a top 10-ben, legalábbis sokat idéztük annak idején is. Isten felemelt minket, nem csak, hogy értelmet adott hiába valónak indult életünknek, hanem felemelt magasra. Mert ugyan minden ember értékes, de más minőség az, hogy értékes teremtménye vagyok a teremtőnek, vagy gyermeke vagyok az atyának. Senki nem értéktelen, de bár lenne mindenki gyermeke az atyának, és ez a baja a világnak, és ez az, amiért minket elhívott, mint választott nemzetség. Menjünk, és mondjuk nekik, nem a helyes úton jártok, még hogyha jóra is törekedtek. Mert legyetek az atyának a gyermekei. Ami nagyon magasra emelt pozíciónk, ami hatalmas értékünk, hogy gyermekei vagyunk az atyának, vajon látszik-e rajtunk? A világban látszik-e ez a többség az életemben, és nagyon kell vigyázni, hogy ne gőg és büszkeség legyen, hogy mi jobbak vagyunk. De mégis van valami, ami nekünk van, és ez nem egy kis valami, hanem ez élet és halál. Vajon látszik-e, tudom ezt láthatóvá tenni? Ez még egy hosszúra nyúló házi feladat legyen a méretünkben. Áldjon meg minket az Úr!